Zavar van, akkor most a busszal megyek, naponta kell újra tanulnom, és közlekedési szabályok megváltoznak, és mindenféle zűrzavar van. Én azzal szoktam összehasonlítani, csak mindig félek, hogy butaságot mondok, mert hát a Budapesten kívüli életet nem ismerem. Én azzal szoktam összehasonlítani, hogy egy falun a parasztember a birkákat elviszi legelni, azt ugyanúgy legelteti, és a pulival ugyanúgy beszél, mint az apja és a nagyapja, mert a birkába és a puliban ritkán frissítenek operációs rendszert. Nekem viszont, ha volna kutyám, még azt is tudnom kell, hogy tegnap óta nem változtak-e meg a szabályok, hogy merre felé vihetem sétálni, és hogyan. Tehát valószínűleg sokkal, én tudok sokkal kevesebbet, de ezt pillanatonként készen kell állnom arra, hogy újra tanuljam. Én ebben látok valamiféle különbséget, és most nagyon meglep, hogy te ilyen nagy különbségekről beszélsz, hát végül is Szekszárd is egy city, színházzal, felsőoktatással egy város.
Igen, Szekszárdon van egy darab színház, aminek ugye a művelési központban van, és meg van határozva, hogy mikor mit játszanak. Te meg itt Budapesten bármelyik nap elmehet színházba. Éppen kinézed, hogy melyik színházba mit játszanak, és oda mész, ahol akarsz. Persze én is beülhetek az autóba, és eljöhetek föl Budapestre, de utána haza is kell mennem innen, tehát ez egy hosszabb folyamat. Tehát, hogy nektek sokkal több lehetőségetek van bármire itt Budapesten, mint nekünk vidéken. Ez nem egy értékítélet az én részemről, tehát nem azt jelenti, hogy akkor mennyivel jobb mondjuk Budapestnek lenne, vagy mennyivel jobb vidékinek lenne, mert mondjuk csöndesebb. De én egy apró példát hadd meséljek el, hogy én világéletemben is a belvárosban szocializálódtam, ott nőttem föl, és most egy olyan, végülis majdnem a belvárosban, egy olyan utcában lakunk, ami Zsák utca és családi házas vezet, oda építkeztünk. Uh-huh. Belvárosban felnőttem, mindig zaj volt. Tehát ott mindig ment autó, mindig ment a busz, mindig hallottunk csörömbölést, óbégatást, bármit. Ráadásul ez egy panelház volt, ahol ha a szomszéd lehúzta a WC-t, én hallottam a szobámban, hogy ő éppen WC-n volt. Tehát ott az egész ház így egybe ért az életét. És aztán felépült a házunk 2018-ban egy olyan utcában, amelyik egy Zsák utca, ráadásunk a mindenki egy nyeles telek, tehát nem a ház sorban van, hanem egy nyílen lemész, és hogy hát kertek alatt van, tehát nincsen szomszédom így gyakorlatilag. És hogy az első napokban nem tudtam aludni, mert annyira csönd volt, hogy rátettem a párnára a fejemet, és hallottam, hogy az ereimbe megy a vér, hogy lüktet a vér, és nem tudtam aludni. Meg kellett szoknom, hogy egyetemben vagy csöndbe tudjak aludni. Tehát, hogy ebben is óriási különbség van. Ti folyamatosan rengeteg ingerhez juttok, mi meg jóval kevesebbhez.
Sok ingerhez és sok zavaró tényező az, ami eltereli az ember figyelmét kétségtelenül. Nem tudom, hogy mit mondjak erre, mert végül is mind a kettő egyfajta világ, amelyikre be lehet rendezkedni. Az én számomra rengeteg minden kéznél van. Tehát 5 perc sétatávolságra 3 nagyobb üzlet, egy Aldi, egy Lidl, nem is tudom hirtelen fejből a harmadikat, mert ez már olyan környék, ahol lakom, noha nem belváros, hogy az utca túloldalán lévő kínai vegyesboltba már nem megyek be, mert az utcának ezen az oldalán is van egy. Ugyanakkor döbbenetes, ha belegondolok, hogy mennyi mindennek vagyok kiszolgáltatva. Tehát ha egy környékbeli építkezés eltöri a vízcsövet, akkor én nem tudok kutatásni a 6. emelete, az 5. emeleti lakó nagyon meglepődne, de nála sincs víz, tehát nem tudok mit tenni, ha nincs fűtés, nem tudok tüzet rakni, nem csak azért, mert a 6. emeleten kicsit veszélyes lenne, hanem én már nem is tudom, hogy lehet tüzet rakni.
Igen, hát ez abszolút, hogy egy kicsit így a vidéki élet talán abból a szempontból, hogy picit ilyen keményebb, és ebből a szempontból, lehet, hogy rossz az a fogalom, hogy ebből a szempontból talán egy picit alkalmazkodó képesebbé tud válni egy vidéki környezeti kiszolgáltatottsága szemben.
Egy természeti vagy társadalmi környezet engem tönkretenne. Hát egy krumpliföld mellett nem venném észre, hogy krumpliföld. Jönne szembe egy csirke, csak akkor tudnék valamit kezdeni vele, ha úgy lenne öngyilkos, hogy rögtön föl is szeleteli magát.
De azért van ennek a vidéklétnek egy másik pozitív hatása, amit te itt nem élsz meg. Az, hogy vidéken gyakorlatilag Szekszárd egy kisváros, és hogy szinte mindenki ismer mindenkit. Tehát, hogyha én mondjuk bemegyek valóba, és véletlenül nincs nálam a szemigazolványom, akkor nem fogják azt mondani, hogy jaj, hát akkor majd hozza vissza a szemigazolványát, jó van már, vagy legközelebb bediktálod, vagy fölhívsz majd utána. Mindenki ismer mindenkit, bemegyek valóba, ügyet intézni, tudják, hogy én vagyok. Vagy bemegy a feleségem, akkor nem kéne tőle meghatalmazás, mert tudják, hogy az én feleségem. te meg itt aztán bárhova mehetsz, nem tudják, hogy te ki vagy. Tehát,
ha tegnap voltam ott, ma már akkor se tudják, és nem is érdekel senkit.
Így van. És Texasban talán gyakorlatilag van egy ilyenfajta bizalmi légkör is, hogyha én bemegyek valahova, és valaki, tehát úgy elmegyek valami szórakozó helyre, hogy éppen nincs nálam pénz, vagy elmegyek mondjuk inni egy bort, és nem vittem pénzt, akkor azt mondom a pincének, hogy figyelj, holnap ne arra, majd holnap jövök. És ugye persze már, és akkor másnap megyek, és kifizetem.
Tehát a különbség az, hogy én 20-szor annyi helyre mehetek, de 20-szor annyi helyen kell újból bemutatkoznom, és megtanulnom, hogy tegnap óta mi változott, és nem emlékszenek, hogy én tegnap mit vásároltam. Egy ilyen hely van egy környékbeli, ilyen kebabos, aki amikor látja, hogy nyitom az ajtót, már tudja, hogy mit kérek. Egyetlen egy ilyen van a környéken, holott sok hely van, ahova rendszeresen járok.
Szóval mindenkinek van előnye, és mindenkinek van hátránya is, nyilvánvalóan.
Egyre inkább azt látom, hogy egészen más logika szerint működik. Tehát ahogy én teljesen ellennék anyátlanodva mondjuk egy faluban, és rajtam mosolyogna az egész falu, hogy ügyetlenkedem, ez ugyanúgy visszafelé is igaz, mert én viszont bármelyik aluljáróból ki tudok jönni a megfelelő lukon. És tudom úgy váltogatni a közlekedési eszközöket, hogy mikor meglátom, hogy a villamosok megakadtak, kettőt lépek, oda se figyelek, és már afelé a busz megálló felé fordultam, amelyik két kanyarral ugyan, de ugyanoda visz.
Mi meg vidéken csodálkozunk, hogy valaki buszt használ.
Kedves Márk, az egész beszélgetésnek az a lényege, hogy merre felé halad a világ, tudunk-e valami általánosat mondani így az év elején, hogy mi az, amiben a következő évek várhatóan mások lesznek, mint az idei, nem politikai ügyekre gondolok.
Vannak olyan dolgok szerintem, amelyeket tudunk úgy objektíven nézni, hogy tudjuk azt mondani, hogy ebből a szempontból rossz irányba halad a világ. Tehát például az, hogy egy ilyen szociális izoláció kezd kialakulni az emberek között. Milyen érdekes, hogy azt mondják, hogy léteznek a közösségi platformok, amelyek arra jók, hogy az emberek közösségi béletet tudjanak élni, egymással tudjanak kapcsolatot tartani. És közben nem veszük észre, hogy ezek a közösségi platformok pont ennek az ellenkezőjét, a társas elidegenedést alakítják ki. Tehát, hogy nincsen szemtől szembe face-to-face kapcsolatunk, hanem valaki van a vonal végén, azt se tudjuk, hogy az-e, akinek adja magát, vagy akinek mondja magát. Tehát, hogy pont a közösségi platform, az szerintem egy szociálisan izoláló platform. És szerintem ez egy probléma lesz a következő generációk életében, hogy annyira izolálódunk szociálisan, hogy nem tudunk egymással bizalmi kapcsolatokat kialakítani. Azt látjuk, hogy a fiatalok számára egyre nagyobb nehézség például a párválasztás vagy a partnert megtalálni. Azért, mert hogy nincsenek olyan helyzetek, vagy olyan lehetőségek, ahol például egymással tudnak találkozni. Annak idején, mikor mi fiatalok voltunk, akkor fogtuk a biciklinket, lementünk a lakótelepen a központba, és akkor különböző bandák voltak, akik egymással néha verekedtek, néha meg egymástól szakítottak egy lányt vagy egy fiút, és akkor azok egymással jártak, vagy volt egy közösség. Tehát ugye a szociális kapcsolatok épültek ki, és most ezek a szociális kapcsolatok úgy, mintha hiányoznának. Hogy egyre kevesebb gyereknek van arra igénye, például a szabad idejét más gyerekekkel töltse. Ebből a szempontból, és ezt objektíven meg tudjuk ítélni, hogy ez biztos, hogy rossz irány. A másik, ami abszolút rossz irány, az pedig az állandó képernyő és kütyűbámulás, amiről pontosan tudjuk, hogy gyakorlatilag milyen dopamin fröccsöt ad az agynak, és hogy emiatt gyakorlatilag egyre kevésbé vagyunk képesek megfelelően koncentrálni, tartósan figyelni dolgokra. Mert miről szólnak ezek a platformok? Fontosan görgetjük. Semmiben nem éljük bele magunkat, semmit nem nézünk meg pontosan. Ha tetszett egy macskás videó, akkor hogyha oda azt megnéztem, ha 3 másodpercnél többet néztem, akkor a következő is macskás lesz, meg az azután is. És hogy az algoritmusok bedobálják nekünk azt, amiről azt gondoljuk, hogy ez nekünk jó. Nem kell semmiért megszenvedni, nem kell semmiért kínlódni, nem kell semmit tervezni. Nem úgy van, hogy várod, hogy karácsonykor milyen ajándékot kapsz, mert azt már megkaptad évközben is. Tehát, hogy egyrészt ez a jóléti társadalom az, ami szerintem egyre több defektet okoz az embereknél. És akkor még egy harmadikat hadd mondjak ide. Szerintem ez óriási probléma az, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy a szociális izolációnak milyen hátulütői vannak, hogy gyakorlatilag egyre inkább egyfajta hiperindividualista társadalom kezd kiépülni. És hogy a kollektivizmusnak elkezdenek eltűnni a maradványai, azok, amelyek így éltetik az emberi közösségeket. Tehát például a klubok, az egyesületek, azok a civil szerveződések, ahol az emberek egymással tudnak beszélgetni, és jól tudják érezni magukat. És hogy ennek egy egészen szélsőséges példája, de hadd említsem meg, hogy így már nem nagyon vannak kocsmák. Tehát, hogy világos, hogy a kocsmába be lehet rúgni meg, hogy, hogy milyen szörnyűségek vannak, de akár is nézzük, a kocsma egy adott közösségnek a közösség építő alegység, vagy alapegysége is volt egyben. És most már oda sem mennek az emberek. Tehát, hogy, hogy ez az, ami szerintem nagyon rossz irányba visz minket, hogy nem egymástól kezdünk el függeni, és nem egymással vagyunk valami fajta kapcsolatba, hanem valamilyen közvetítő egységen keresztül kerülünk egymással kapcsolatba.
Nekem erről most az jutott eszembe, hogy nem csak beszélgetni nem tudunk, de ha én például arra gondolnék, hogy van valami közös ügy, amelyik nem jó irányba mozdul, és nagyon jó lenne segíteni rajta. Hirtelnyében nem tudok módot arra, hogy ehhez társakat találjak. Mert az egyik a macskákat nézi, ugye egyet megnézett, akkor mindegyik erről szól, és egy idő után az a benyomása lehet, hogy az egész világon mindenki a macskákkal foglalkozik, mert hát ő állandóan ezzel találkozik. Ez olyan, egy régi beszélgetésünkben mondtál valami olyasmit, hogyha veszel egy fehér autót, akkor attól kezd, másnaptól kezdve, mintha az utca tellene fehér autókkal. Teljesen világos. Ez még a Facebook és egyebek nélkül is így van. Ez azt jelenti, hogy ha én holnap abban keresek társakat, hogy mit tudom én, valamit változtassunk a kerületben, akkor ez a kívánságom nem jut túl azon a falon, hogy az egyik a macskákat nézi, a másik a vízilovakat, ki mit, és mindenki él a saját buborékjában.
Azt mondtad a korábbi beszélgetésünket megelőzően, hogy te egy olyan házban laksz, ahol van vagy 200 lakás?
Igen,
és pontosan. És ebből talán 3 vagy 4 emberre vagytok köszönő viszonyban.
4-jel.
Oké. Hogyha régen, hogyha valamit el akartatok érni ezzel a házzal, akkor volt egy lakógyűlés, ugye? És a lakógyűlésen összejöttek az emberek, és megbeszéltek, hogy mit szeretnének. Igen. Most pedig az van, hogy megszerveznek egy lakógyűlést, amire lemennek ketten, és az összes többi azt mondja a közös képviselőnek, hogy küldje már e-mailbe, hogy mi zajlott a lakógyűlésen.
Tehát, hogy ez nálunk a fajta... nagyon aktív a társaság, körülbelül az egyötöde elmegy.
Az egyötöde, hát ez nem igen. Az igen.
Tehát, hogy mindig ugyanaz az egyötöd.
Azt azért látni kell, hogy az a személytelen kapcsolatok, ezek amik az embereket most jellemzik, ezek borzasztó rossz irányba visznek minket. Például olyan irányba, hogy már nem tudunk kommunikálni. Hogy kérdezem én, hogy amikor valaki lerövidít dolgokat, hogy mit tudom én, most nem jut eszembe ilyen, tehát lerövidítünk betűket, elhagyunk egy szóból, akkor azzal a felgyűlt idővel, ami ezzel megsporolunk, mit kezdünk? Tehát, hogy semmit. Tehát,
ez jó kérdés, tehát, hogy, idézni fogom.
Igen, tehát, hogy elkezdünk egy egészen furcsán kommunikálni, hogy ezt nem írjuk le, hanem csak lerövidítjük, meg THX, ez a tudom, meg OMG, meg ilyenek. Nem mondjuk, hogy oh my god, vagy jaj Istenem, hanem csak OMG, és akkor felszabadul, hogy egy csomó időnk nem kellett leírni, ez mindjárt vele.
Igen.
Tehát, hogy egészen szélsőséges irányba megyünk el, és hogy nem ezt nem tartom jó iránynak, főleg azért, mert például a verbalitás szintjébe is ez begyűrűzik. Hogy azt látom, hogy emberek nem tudnak nekem elmondani dolgokat, mert nincsen kifejezésük rá, mert nem tanulják meg, mert nem beszélnek. És egyébként szerintem ez az iskola rendszerünknek egyik nagy hibája, hogy elkezdünk dolgozatokat iratni, ahelyett, hogy szóban feleltetnénk. Mert azzal, igen, hogy szóban feleltetünk, azzal rákényszerítjük a gyereket arra, hogy ő kommunikáljon és beszéljen. És aki nem beszél az iskolában, az otthon sem beszél, és aki nem beszél otthon, az máshol sem beszél. És aki nem beszél, az nem fog tudni beszélni később.
Kedves Márk, több beszélgetésünkben szóba került valahogy az iskola, a tanulás. Nagyon szeretném, ha lenne egy következő beszélgetésünk valamikor a tavasszal, amelyik kifejezetten erről szól, tehát arról, hogy milyen tulajdonságok, milyen készségek, milyen hozzáértések kellene, hogy kifejlődjenek a gyermekekben. Én úgy látom, hogy ezeknek a kifejlesztésére az iskola nem alkalmas, nem csak nálunk, hanem igazándiból sehol. Rengeteg család van, amelyik ezeknek a kifejlesztésére nem alkalmas, és innen pedig folytassuk egy következő beszélgetésben, mert ez most nagyon messzire vezetne. Kedves Márk, neked is, szeretteidnek is boldog új évet kívánok, a kedves nézőnek is, és ha a jó érzéséhez ez a műsor is hozzátartozott, kérem, ossza meg! Kitanics Márk klinikai pszichológussal beszélgettem arról, hogy hányféle téren különbözünk, elsősorban az életkor és a lakóhelyünk miatti eltérésekről. A beszélgetés felvétele Hányféleképpen különbözünk egymástól címen meghallgatható, megnézhető a Szia Tanárról YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján. Rengeteg téma, rengeteg felelős megjegyzés, persze egyiknek sem értünk a végére. Mindez talán a Szia Tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozat következő heteinek a vázlatos tartalomjegyzéke. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
Önök a Civil Rádiót hallják.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
Olvasókör. A Civil Rádió műsora minden hétfőn 20 órától. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Az interneten hallgathatja az olvasókört. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Ne feledjétek, minden második vasárnap 19 órakor élő legenda őskövület. Olimpiai, világ- és Európa bajnokok, legendás zenészek és művészek a vendégeim. Minden második hétvégén vasárnap 19 órakor Nyiba mestert hallhatjátok. Várlak benneteket.
Az ajtó. Nyitottan a művészetre. Könyvek, filmek, levelek, interjúk, tudósítások. Madarász Máté műsora két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.